Kezdődik a hírcsütörtökön este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Emelkedtek a fizetések, átlagosan 4,6%-kal magasabbak a bérek, mint tavaly ilyenkor. 40 milliárdos beruházás Fogtőn, Közép-Európa egyik legnagyobb növényolajgyára nyílik meg, 128 munkahelyet teremt. Tagadták bűnösségüket az egykori rendőri vezetők, szerintük nem hibáztak 2006-ban a TV-székház ostromakor. Közúti balesetet szenvedett Hende Csaba honvédelmi miniszter a Nógrád megyei Hollókő közelében. Az első információk szerint két személyautó Széchény és Hollókő között ütközött össze délután 5 óra körül. 3 súlyos és 2 könnyebb sérült van, és a balesetet az elsődleges vizsgálatok szerint nem a minisztert szállító autó okozta. A honvédelmi miniszter a budapesti Honvéd kórházba szállították, ott van kolléga Nőmbősze Bernadett. Szervusz Berni, mit lehet tudni a honvédelmi miniszter és a többi sérült állapotáról?
Jó estét kívánok, szervusz! Hivatalos és megerősített információink egyelőre nincsenek. Annyi biztos, hogy 2 helikopter érkezett ide a Honvéd kórház tetejére. Az első olyan 3-4-7, a második pedig nem sokkal adás előnk érkezett a Honvéd kórház tetejére. Úgy tudjuk egyébként, hogy a minisztert szállító autó egy rali versenyző kocsijával ütközött. Az autót vezető férfit eddig már több mint 20-szor büntették gyorshajtásért. A baleset okozóját és a minisztert szállították ide a Honvéd kórházba, de még egyszer mondom, tehát hivatalos információnk még nincsen, mert se az állapotokról, se a sérülésről még a kórháztól nem kaptunk pontos információt.
Bernadett, egyelőre köszönjük. A távirati iroda értesülései szerint szemtanúk arról számoltak be, hogy a miniszter a saját lábán szállt ki a sérült autóból. Amint többet tudunk a baleset körülményeiről, beszámolunk erről. Átlagosan 4,6%-kal emelkedtek a nettó keresetek az év első 7 hónapjában 2012 azonos időszakához képest a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A versenyszférában még nagyobb a növekedés, több mint 6%. Júliusban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagosan, néhány száz forint hiány, 230 ezer forintot kerestek. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a reálkeresetek a következő hónapokban is tovább emelkednek, ami a fogyasztás bővülésén keresztül hozzájárulhat a gazdaság növekedéséhez.
Szállító szalagokat gyártanak ebben az alagerszegi üzemben, 150-en dolgoznak itt. Az utóbbi években mindig volt béremelés. Idén jóval infláció felett 5%-kal növelték a dolgozók fizetését.
A béremelést természetesen fontosnak tartjuk, és igyekszünk ezt rendszeresen megcsinálni, hiszen a külföld meg a hazai konkurencia elszívó hatása is rendszeresen érvényesül.
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint máshol is emelkedtek a keresetek. A júliusi adatok szerint a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál a bruttó bérek 4,5, a nettó bérek pedig 6,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Ez azt jelenti, hogy idén, január és július között a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 228.400 forint volt, 3,2%-kal magasabb, mint a múlt év azonos időszakában.
A bérek hónapok óta tartó növekedéséhez hozzájárul az, hogy a gazdasági helyzet egyre stabilabb, a gazdasági kilátások egyre biztatóbbak, és ennek következtében a vállalkozók mernek béreket fejleszteni, és azt is érdemes itt megemlíteni, hogy az inflációs folyamatok is kedvezőek.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az idei már a harmadik olyan év 2010 óta, amikor az előző évhez képest növekszik a bérek vásárlóértéke. Így az első 7 hónapban 2,2%-kal növekedtek a reálbérek, amihez a rezsicsökkentés, a bérek adóterheinek mérséklése és az inflációt meghaladó minimálbér emelés is hozzájárult. A KSH jelentése szerint most is a pénzintézeteknél keresnek a legjobban. Az egyik kereskedelmi bank vezetője szerint ennek megvan az oka.
Például nálunk mindenkinek idegen nyelven kell beszélnie. Teljesen természetes dolog, hogy diplomája van az embereknek. Tehát azért nem szabad összehasonlítani az átlag fizetéseket a magyar szegmensben, a pénzügyi szektorban dolgozók fizetésével. De egyébként meg akik a pénzügyi szektorban dolgoznak, azok valóban más listák is, ezt elismerem.
Elemzők szerint, ha nőnek a fizetések és a reálbérek, akkor több pénz marad az emberek pénztárcájában, többet tudnak költeni, fogyasztani, ami a gazdasági növekedést segíti.
Nem csak egyre többen dolgoznak, de több pénz is marad a munkavállalók zsebében, írta a Fidesz a KSH adataira reagálva. Közleményük szerint különösen biztató, hogy a versenyszférában jelentősen felgyorsult a keresetek növekedése. Hozzáteszik, a családi adórendszer kiterjesztésével a legalacsonyabb jövedelmű 110 ezer családnak gyakorlatilag a zsebében marad a bruttó jövedelme. Az MSZP szerint a cégek jelentős része nem tervez béremelést, és több vállalkozás fontolgat létszámleépítést, mint ahány új alkalmazottakat venne fel. Burán Sándor azt mondta, a KSH adataiból az is látszik, hogy kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint egy éve. Szerinte a jelenlegi adórendszer igazságtalan, és ezt az emberek, illetve a vállalkozások sínylik meg.
Minden relatíve kedvező adat ellenére a helyzet az, hogy a gazdaság még mindig csak vergődik, és ezért, bár néhány mutató tekintetében kezdünk visszatérni a 2012 előtti helyzethez, összességében a helyzet egyáltalán nem rózsás.
A magyar mezőgazdaság elismerése, a fogtői Pannon növényolajgyár felépítése, ezt mondta Orbán Viktor a Bács-Kiskun megyei üzem avatásán. A kormányfő hangsúlyozta, a több mint 40 milliárdos beruházás nemzetgazdasági jelentőségű, amely 128 munkahelyet teremt. Orbán Viktor hozzátette, Közép-Európa egyik legnagyobb növényolajgyárának megnyitása azt jelzi, hogy Magyarország jobban teljesít és érdemes ide befektetéseket hozni.
Ennek az üzemnek a felépítése a magyar mezőgazdaság elismerését is jelenti.
Orbán Viktor a Pannon növényolajgyár átadásán azt mondta, a magyar agrárium fejlődését azok a vállalatok segítik elő, amelyek partnerként tekintenek Magyarországra, és nem pusztán használni akarják az itteni erőforrásokat. Úgy fogalmazott, az ilyen cégek, mint a fogtőn beruházó Glencore számíthatnak a kormány támogatására. A miniszterelnök emlékeztetett. Kormánya 2010-ben az értékteremtő munkára épülő, az ország adottságainak megfelelő gazdaságpolitikát hirdetett, amelynek ma már egyre inkább látható az eredménye.
Leszorítottuk az inflációt, ma már ez nálunk az Európai Uniós átlag alatti szinten áll. Azon 5 európai ország közé tartozunk, amely folyamatosan csökkenti az államadósságát. Lassan, de biztosan nő a foglalkoztatottság, és beindítottuk a gazdasági növekedést is, jövőre 2%-os növekedéssel számolunk.
Orbán Viktor hozzátette, Közép-Európa egyik legnagyobb növényolajgyárának megnyitása is azt jelzi, hogy Magyarország jobban teljesít. Érdemes velünk újra számolni, és érdemes ide befektetéseket hozni. Iván Glasenberg, a svájci központú Glencore cégcsoport vezérigazgatója az átadáson azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette neki, hogy a kormány támogatja a tevékenységüket. A cégvezető kiemelte, ők is látnak további lehetőségeket az együttműködésben. A fogtői üzem továbbfejleszthető, amellyel tovább bővíthetjük a termelésünket, akár egy finomítót is építhetünk. De ami a legfontosabb, mi erős befektetési helyszínként tekintünk Magyarországra, mondta a cégvezető. A Pannon növényolajgyárban napraforgót, repcét, kukoricacsírát és szóját dolgoznak fel. Napraforgó magból például éves szinte mintegy 600 ezer tonnányit. A termeléshez jelenleg mintegy 400 magyar beszállító biztosítja az alapanyagot.
Magyarország egy bátor kezdeményező stratégiát választott, a cél pedig az, hogy hazánk legyen Európa termelési központja, mondta Szijjártó Péter. A külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár Szolnokon a Segura gyáravatói ünnepségén beszélt erről. Az autóalkatrészeket gyártó spanyol vállalat 23 millió euróból egy 2000 négyzetméteres új préstcsarnokkal bővítette üzemét, amely 120 embernek ad majd munkát. Szijjártó Péter szerint Magyarország az autóipar európai fellegvára lett.
Ma Magyarországon 600 gépjárműipari vállalat tevékenykedik. Ezeknek 54%-a egyébként magyar tulajdonban is van. Az általuk előállított termelési érték meghaladta a 15 milliárd eurót, több mint 100 ezer embernek és családnak adnak munkát, illetve biztos megélhetést.
Stratégiai megállapodást írt alá a kormány a Samsunggal a cég jászfényszarúi gyárában, majd elültettek egy fát, amely a cég új üzemcsarnokának alapkövét jelképezi. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a csaknem 30 millió dollárból megépülő 22 000 négyzetméteres gyártócsarnokkal bővülő televíziógyárban 100 új munkahely jön létre. A tárcavezető arról is beszélt, a magyarországi Samsung Electronics-szal való együttműködés sikeres példája annak, hogy hogyan hangolható össze a kormány sikeres befektetési politikája a gazdasági szereplők törekvéseivel.
A magyar kormány programja ugyanis az, hogy a nyugati típusú jóléti állam helyett olyan munkaalapú társadalmat építsünk fel, alakítsunk ki, ahol minél többen akarnak dolgozni és minél többen jutnak munkához. Biztos vagyok abban, hogy ez az állog a Magyarország fejlődésének és megújulásának.
80 új munkahelyet létesít a Bosch miskolci generátorokat és önindító motorokat előállító gyára az új Széchenyi terv segítségével. A több mint 1,5 milliárd forintból megvalósuló fejlesztéshez 459 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert el pályázaton a cégcsoport. Cséfalvai Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a rendezvényen azt mondta, az ország célul tűzte ki a duális képzés meghonosítását, melyben az állam a szakképzőiskolákat, az elméleti képzést, a vállalatok pedig a gyakorlati képzést finanszírozzák. Átadták a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara első tagkártyáját az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron. A kedvezményeket is biztosító kamarai kártyákat az OTP Bank gyártotta le a kamara tagjainak. Csányi Sándor, a bank elnöke azt mondta, az agrárium a jövő egyik meghatározó gazdasági területe lesz, ugyanúgy, ahogyan a 60-as években az energiaipar volt. Györfi Balázs, az agrárkamara elnöke arról beszélt, tagságuk természetes elvárása, hogy jó minőségű szolgáltatást kapjon a kamarától.
Most jött el annak az ideje, hogy mi is kezdjünk szolgáltatni, mi is érezhetően jelen legyünk a gazdálkodók, a feldolgozók mindennapjaiban, hogy a pénztárcájukon is érezzék azt, hogy ennek a kamarának értelme van. Erre vállaltuk a munkát, ezt tűztük ki célunkul, és ennek tesszük meg most az első látványos lépését, mikor is átadjuk ezeket a kártyákat.
A kormány elkötelezett szándéka a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok bővítése Afrikával, ez is része a keleti nyitás politikájának. Budapesten egy etióp üzletemberekből álló csoport tárgyalt magyar kollégáikkal a két ország közötti lehetséges kapcsolatokról. Etiópia ugyanis egyike a világ 10 leggyorsabban fejlődő országának.
Ez egy afrikai zöldségkörivel ízesítve, sárgalipa, kelkáposzta.
Etióp fűszerezésű marharagú készül Budapest egyik afrikai éttermében. Tulajdonos a fogorvosnak tanult még a 80-as években Magyarországon, de végül úgy döntött, inkább az afrikai konyhát ismerteti meg az emberekkel. Az étlapon többek között etióp specialitásokat is találni.
Az etióp gasztronómia nagyon-nagyon legismertebb világon, például Amerikában, Angliában nagyon jól ismerik.
Hozzá hasonló etióp vállalkozók egyelőre kevesen vannak Magyarországon. Pedig például kávét, bőrtermékeket és gyapotot is lehetne importálni a kelet-afrikai országból. És Etiópiában is szívesen látnák a magyar cégeket. Orvosi műszereket, élelmiszeripari termékeket és mezőgazdasági eszközöket is lehetne oda exportálni.
Például az öntözőrendszer bevezetés, vízszátcsátornázás, a hídépítés, főleg a most a Addis Abebában folyik a villamos építés, mérnökökre van szükség.
A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok élénkítése céljából érkezett Budapestre etióp üzletemberek egy csoportja. A két ország közötti kereskedelmi forgalom jelenleg alig több mint 10 millió dollár évente, amelyet szeretnének a többszörösére növelni. A kormány is kiemelt figyelmet fordít Afrikára a keleti nyitás politikájában. A világ 10 leggyorsabban fejlődő országából 6 ugyanis Afrikában van.
Minden olyan országgal szeretnénk a kapcsolatainkat erősíteni, amelyekkel egyrészt korábbra visszamenő kapcsolataink voltak, nagykövetségeink voltak, nagyon sok diák tanult például Etiópiából is Magyarországon. Tehát olyan elemeket keresünk, amelyek erősítik és gazdagítják a kapcsolatfejlesztést. Etiópia egyike ezeknek az országoknak.
A magyar-etióp gazdasági kapcsolatok fejlesztésének egyik első lépéseként jövőre várhatóan újra nyitják a magyar nagykövetséget Etiópia fővárosában, Addis Abebában.
Az ország 16. gyógyhelye lett Sóstó gyógyfürdő Nyíregyháza város része. Kovács Ferenc, a szabolcsi megyeszékely polgármestere azt mondta, a gyógyhelyi nyilvánítás az elmúlt 2,5 év tudatos eredménye. Az elmúlt időszakban több mint 1,7 milliárd forintból felújították a parkfürdőt, a régi fürdőházat pedig 3 csillagos szállodává fejlesztették. Turisztikai szakemberek szerint a gyógyhelyi nyilvánítással Debrecen és Hajdúszoboszló után Nyíregyháza még jobban kiveheti a részét az egyre népszerűbb egészségturizmusból. Megduplázzák a Petőintézetnek a köznevelési szerződés alapján járó 105 millió forintos kiegészítő támogatását, jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Balogh Zoltán hangsúlyozta, ezt a juttatást egy évre biztosítják kísérleti jelleggel, és a köznevelési szerződésben rögzítik majd. A miniszter azt mondta, a Petőintézet és az általa alkalmazott módszer Hungarikum magyar sikertörténet. Mint fogalmazott, most talán nem ragyog olyan fényesen, mint néhány éve vagy évtizede, de a tárca minden segítséget megad, hogy ez ismét így legyen.
Ajánlottunk egy olyan plusz támogatást is, ami az egyéb likviditási gondokat tudja kezelni az intézet kapcsán. Erre létrehoztunk egy munkacsoportot. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár urat kértem arra, hogy vezesse ezt a csoportot, amelyik a távlati tervekről egyeztet, a fenntartás, a fenntartói költség kérdéseket fogja megvitatni.
Az 1943-as Balaton-Szárszói találkozó egy ma is működő szellemi áramkört hozott létre, ezt mondta az országgyűlés alelnöke a Szárszói találkozó 70. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla avatásán. Lezsák Sándor úgy fogalmazott, 1943-ban a kor értelmisége az új Magyarország lehetséges berendezkedéséről vitázott. A ma kezdődő kétnapos lakitelki emlékkonferencia is ennek a szellemi áramkörnek a fennmaradását, ápolását szolgálja. A lakiteleki népfőiskolán a találkozó még élő résztvevői köszöntötték az egybegyűlteket. Somodi István, a Szárszói baráti kör elnöke úgy fogalmazott, mindannyian egyként a magyar nép szolgálatában voltak. Már a trafik törvény elfogadása előtt figyelmeztette a kormánypártokat a Jobbik, hogy a júliustól érvényes új szabályok miatt bővülhet a dohánytermékek fekete kereskedelme. Ezt mondta Szilágyi György. A Jobbikos országgyűlési képviselő egy friss kutatásra hivatkozott, amely szerint nőtt a cigaretták illegális forgalma. Szilágyi György szerint a rossz üzleti tervek miatt zár be egyre több nemzeti dohánybolt.
A Jobbik Magyarországért mozgalom felhívta a figyelmet erre, a kormány nem foglalkozott vele. Azt eredményezte, hogy óriási kiesés van adóbevételekből, és ráadásul óriási növekedés tapasztalható a fekete piacon. Felszólítjuk a kormányt, próbáljon meg tenni ez ellen.
Kónya Péter Bajnai Gordon pártjának társelnöke szerint agresszív fellépésre van szüksége az ellenzéknek. Tegnap Bajnai Gordon arról beszélt, hogy kevesebb szájhősködés, kevesebb duma, kevesebb szenvedély kell a politizáláshoz. A hétvégén viszont Gyurcsány Ferenc azt mondta, csak a szenvedélyes politikusok adhatják vissza a hitet az embereknek, és ők tudják megmozdítani az országot.
Aki hideg és langyos, az üljön föl a gázsütőre.
Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció szombati nagygyűlésén beszélt arról, hogy szerinte szenvedélyes politikusokra van szükség. Napokig nem derült ki, kinek üzent ezzel.
A szenvedély nem indulat, nem harag, hanem az életünk.
Kevesebb szenvedély, kevesebb harc. Több profizmus.
Bajnai Gordon szerdán más témában tartott sajtótájékoztatót, és mielőtt megkérdezték volna az újságírók Gyurcsány Ferenc kijelentéseiről, saját maga kezdett beszélni a szenvedélyről.
Kevesebb szájhősködés, kevesebb duma, kevesebb ígérgetés, kevesebb szenvedély, kevesebb harc, több profizmus, több szakértelem, jó kormányzás, és nyugodt, békés építkezés.
Nem kell neki üzenni.
Nem Bajnai Gordonnak és Mesterházi Attilának üzent, hanem általánosságban fogalmazott. Ezt mondta Gyurcsány Ferenc szerdán a Híradónak adott interjúban. Később az ATV-ben pedig ismét arról beszélt, hogy erő kell a politikai küzdelemhez, de saját bevallása szerint megint általánosságban fogalmazott.
Muszáj érteni, hogy ma Magyarországon egy ilyen halvérű politikával, ez a se hús, se hal, de most nem kezdek el gúnyolódni, mert hát, ha megint valaki magára veszi, és nem egyes személyekről beszélek, azzal nem lehet sikert elérni.
Kónya Péter Bajnai Gordon pártjának társelnöke Gyurcsány Ferenchez hasonlóan azt mondta, szerinte is agresszívebben kell fellépni az ellenzéknek a következő hónapokban.
A demokratikus ellenzék minden pártjának sokkal határozottabban, sokkal keményebben és sokkal következetesebben kell a Fidesz politikáját bírálni.
Azt viszont még nem tudják, hogy az MSZP együtt PM megállapodás szerint nekik járó 31 egyéni választókerületben kik indulnak a választáson. Kónya Péter azt mondta, még mindig nem találták meg az együtt PM színeiben induló összes jelöltet.
Tüntetők várták Mesterházi Attilát Baján, többen olyan plakátot tartottak a kezükben, amelyen az MSZP elnöke mellett Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, és a 6 éves börtönbüntetéséből tegnap szabadult egykori MSZP-s képviselő Cuslág János szerepelt. Mesterházi Attila egy kampányrendezvény miatt utazott Bajára, ahol a hétvégén időközi önkormányzati választást tartanak. Tagadták bűnösségüket az egykori rendőri vezetők az ellenük folyó permai tárgyalásán. Benne László egykori országos rendőrfőkapitányt, Gergényi Pétert, Budapest volt főkapitányát és a rendészeti biztonsági szolgálat egykori parancsnokát, Dobozi Józsefet azzal vádolják, hogy több mulasztást is elkövettek, amikor 2006 őszén napokon keresztül nem sikerült helyreállítani a rendet a fővárosban. Az utcai megmozdulásokban civilek és rendőrök egyaránt megsérültek.
Tagadta bűnösségét Bene László egykori országos rendőrfőkapitány az ellene és 13 társa ellen folyó per tárgyalásán. Saját védelmében azt mondta, a 2006. szeptemberi tüntetések kezdetekor nem is volt Magyarországon.
A tüntetőt tartózkodtam, és közvetlen tapasztalataim a szeptemberi eseményeket illetően nincs.
Gergényi Péter egykori budapesti rendőrfőkapitány is a vádlottak padján ül. Az ügyészség szerint tudott arról, hogy a tévészékháznál irányítás nélkül maradtak a rendőrök, de nem intézkedett a feladatának ellátására alkalmatlan helyszínparancsnok leváltásáról. Gergényi Péter szerint viszont nem hibáztak.
Mindent megtettünk a legjobb tudásunk szerint. A hatályos törvények és jogszabályok alapján, hogy az eseményeket, melyhez hasonló sok-sok évtizede Magyarországon nem történt, kezeljük.
A rendészeti és biztonsági szolgálat, vagyis a rohamrendőrök egykori vezetője, Dobozi József azzal védekezett, hogy az általa vezetett szervezetnek nem volt joga önállóan intézkedni.
A nem igénybe vételi rendje szigorú szabályokhoz volt kötve, önállósága erősség volt.
2006. szeptemberében Gyurcsány Ferenc összedi beszédének nyilvánosságra kerülése után néhány órával kormányellenes tüntetés kezdődött a parlamentnél. Másnap a tüntetők egy csoportja a Magyar Televízió akkori szabadságtéri székházánál követelte, hogy olvassák be petíciójukat. Miután ezt nem sikerült elérniük, kövekkel dobálták meg az épületet és rátámadtak a székházat védő rendőrökre. Az ostrom alatt Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök kétszer is beszélt az országos rendőrfőkapitány helyettesével. A TV2 élőadásában telefonon azt mondta, kérte a rendőröktől, hogy védjék meg a tévészékházat.
Külön és kifejezetten, mondjuk úgy, hogy utasítást adtam, hogy a televíziót meg kell védeni.
A tüntetők végül bejutottak az épületbe és egy részét órákra elfoglalták. Az ostromban több rendőr megsérült. Az utcai összecsapások a következő napokban is folytatódtak. Majd október 23-án az 1956-os forradalom 50. évfordulóján is a belváros több pontján voltak összecsapások. Több mint 100-an megsérültek, közülük sokan súlyosan. A mostani perben az október 23-ai rendőri intézkedéseket is vizsgálják. A rohamrendőrök ugyanis nem viselték azonosító jelvényüket, és az ügyészség szerint a főkapitányok emiatt sem vonták felelősségre a parancsnokokat. Egy másik vádpont szerint a gumilövedékek és könygázgránátok használatát nem dokumentálták, és később sem vizsgálták meg, hogy szakszerűen és jogszerűen vetették-e be ezeket. Sőt, azt sem lehet tudni, hogy ki adott utasítást a Károly körúti lovasrohamra.
Koszovóban ismeretlenek lelőtték az Európai Unió koszovói békefenntartó missziójának egyik litván rendőrét. A támadók a reggeli órákban zúdítottak golyózáport az EULEX két autójára, amelyekben a misszió 6 tagja utazott Észak-Koszovó szerbek lakta részén. A litván rendőr súlyosan megsérült és a Koszovszka-Mitrovicai kórházban belehalt sebesüléseibe. Koszovó 2008-ban nyilvánította ki függetlenségét Szerbiától. Az elszakadás miatt zavargások robbantak ki a koszovói szerbek és albánok között. Az Európai Unió ekkor indította el koszovói békefenntartó misszióját. Zavargások Görögországban, több ezren tüntettek az északi nagyvárosokban, miután a szélső jobboldali Aranyhajnal párt egyik szimpatizánsa meggyilkolt egy baloldali aktivistaként is ismert rappert.
Mécsesek égnek azelőtt az aténi kávézó előtt, ahol a hip-hop énekest és rappert Pavlos Füsszászt megkéselték. A férfi nem csak zenészként, hanem antifasiszta aktivistaként is ismert volt Görögország szerte. A kávézóban egy foci meccs apropóján vitába keveredett a szélsőjobboldali Aranyhajnal párt egyik szimpatizánsával, aki megkéselte. A neonáci Aranyhajnal tavaly jutott be a görög parlamentbe, és jelenleg a harmadik helyen áll a népszerűségi listán. Szimpatizánsaik gyakran támadnak bevándorlókra és baloldaliakra, de a párt tagjait is sokszor vádolják ezzel. A gyilkosság után a görög rendőrség házkutatást tartott az Aranyhajnal székházában, miközben a párt szóvivője a görög parlamentben tiltakozott az ellen, hogy összefüggésbe hozták őket a gyilkossággal. Önök összefogtak ellenünk és hazudnak. Az Aranyhajnalnak semmi köze, hangosan mondom, semmi köze ehhez a szerencsétlen esethez, mondja a szélsőséges párt szóvivője. Közben ezrek gyűltek össze a gyilkosság helyszínén, akik már nem csak az Aranyhajnalt, hanem a kormányt is hibáztatták a 34 éves baloldali rapper haláláért. A kormány elmúlt 4 éves politikája kiszabadította a szellemet a palackból, ami most ellenünk támadt, mondta az egyik szakszervezeti vezető. A megemlékezés végül a rendőrök és a tiltakozók közötti összetűzésbe fajult. A randalírozók kukákat gyújtottak fel, és molotov koktél dobtak a környék rendőrőrsére. A rendőrök könygázzal próbálták szétoszlatni a tömeget, kevés sikerrel. A rendbontás éjszaka is folytatódott. A rendfenntartó erőknek csak reggelre sikerült megfékezniük a randalírozókat. Délben ezrek vettek végső búcsút a meggyilkolt énekestől az Aténtól nyugatra fekvő Korydalosz temetőjében.
Itthon a kilakoltatási szabályok módosítását kezdeményezi Újbuda polgármestere, miután tegnap egy 93 éves asszonyt próbáltak kitenni az otthonából. A lakásra a nő fia vett föl hitelt, de ő meghalt, így nem volt, aki fizesse a törlesztő részleteket. A kerület vezetője szerint azonban súlyos probléma, hogy a lakáshiteleket nyújtó pénzintézetek nem jelzik az önkormányzatoknak, ha szociálisan rászoruló emberek ellen zajlik végrehajtás.
A szimpatizánsok és a hatóság is megjelent szerdán a 93 éves Krasznai Károlyné lakásánál. A fia évekkel ezelőtt egy nagyobb összegű kölcsönt vett fel, de tavaly meghalt, és a hitel törlesztő részletét utána senki nem fizette. Anna néni a hitelről nem is tudott. Nem érti, miért akarják tőle elvenni a lakását.
Ez lett a vége.
Most abban bízik, hogy az unokái segítenek majd.
Én bízok bennük, amilyen szeretettel vannak irántam, meg én is irántuk, úgyhogy majd megoldódik valahogy. Bízzunk Istenbe.
Anna néni csaknem 50 éve lakik itt, első lakóként költözött a házba. A kerület polgármestere kifogásolta, hogy az árverező pénzintézet nem értesítette a kilakoltatásról a hivatalt.
Egy régóta húzódó ügy egyébként, és ezért pláne elvárható lett volna, hogy valamilyen jelzést az önkormányzat felé adjanak ezek a pénzintézetek, illetve később a végrehajtást kérők.
Hoffmann Tamás közölte, kezdeményezi a kilakoltatása vonatkozó szabályok módosítását, indítványozza, hogy a jövőben a szociálisan rászorulókkal szembeni végrehajtásba vonják be az önkormányzatokat is. A kilakoltatást egy hónapra felfüggesztették. Ez idő alatt kell megoldást találni. A lakást ugyanis a hitelező pénzintézet már eladta.
Holnap startol a Nemzeti Vágta a Hősök terén, idén először nemzetközi futamot is rendeznek, összesen 8 ország lovasa áll majd rajthoz. A péntektől vasárnapig tartó Nemzeti Vágtával a közmédia kiemelten foglalkozik, folyamatosan beszámolunk a legérdekesebb eseményekről.
A Városliget mellett már készül az idei Nemzeti Vágta döntőjének pályája. Holnap már a homokot is leszúrják. A 6. nemzeti vágtán először rendeznek nemzetközi futamot. A külföldi lovasok hagyományos népviseletben állnak majd rajthoz, magyar lovakon.
Bízom benne, hogy azt a célt elérjük vele, aminek szántuk, hogy felhívjuk magunkat, magunkra a figyelmet a világban, és minél több emberhez eljusson ez a siker, ez a csodálatos dolog, ami a nemzeti vágta, ami nem kizárólag egy lóverseny, hanem amiben a nemzeti összetartozásunk, a kultúránk és sok minden igazi érték megmutatkozik.
Első futam, egyes pálya, Szerbia.
Ma kisorsolták a nemzetközi futamok pályabeosztását. A magyar lovasa második futamba került.
Kettes pálya Magyarország.
A rendezvény fővédnöke, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára szerint a lovasok elviszik a jó hírünket, például Kazahsztánba vagy az Egyesült Arab Emírségekbe, és ezáltal Magyarország újabb gyümölcsöző kapcsolatokat tud építeni. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, ki kell használnunk, hogy lovas nemzet vagyunk.
Mi tényleg erőforrásként tekintünk arra, hogy Magyarország egy lovas nemzet, erőforrásként tekintünk a lovasainkra, a magyar lovasport eredményeire. Ezek mind-mind olyan erőforrások, amelyek növelik a tekintélyünket külföldön.
A péntektől vasárnapig tartó nemzeti vágtával a közmédia kiemelten foglalkozik. A hősök terén és környékén zajló eseményekről folyamatosan beszámolunk.
17,5 millió forintot nyert nem sokkal ezelőtt az M1 a következő című vetélkedőjén a pedagógusként dolgozó Bozsoki Róbert.
Győr vagy Sopron megyeszékhely? Sopron, győzelem!
A játék szabályai szerint a döntőben 180 másodperc alatt kell a versenyzőnek 21 kérdésre szándékosan a helytelen válaszokat megadni. A 3 hete futó kvízműsor eddigi legeredményesebb játékosa Bozsoki Róbert, aki az egyik budapesti gyermekotthon igazgatója. A hétköznaponként este 6:30-tól sugárzott csaknem 1 órás vetélkedő házigazdája Gundel Takács Gábor, aki a stúdióban összegyűlt jelentkezők közül szólítja nap mint nap a következőt. Argentina egyik legszegényebb tartományában, Chacóban csaknem 100 éve él egy maroknyi magyar közösség. Többségük még soha nem járt Magyarországon, mert nem volt pénzük az útra. A közmédia most vállalta, hogy 2 chacói magyart hazahoz az Itthon vagy Magyarország szeretlek hétvégére. Meglepetésekkel is várják őket.
Az első magyarok az 1920-as évek közepén érkeztek az argentinai Chacó tartományba. Eredetileg az Egyesült Államokba akartak volna utazni, de a hamburgi kikötőben becsapták őket, és New York helyett Buenos Airesben kötött ki velük a hajó. Az argentin kormány a fővárostól 1100 kilométerre Chacó tartományban telepítette le őket. Földműveléssel foglalkoztak, és nagyon szegény körülmények között éltek, ezért csak kevesen tudtak hazalátogatni közülük. Szalma Gizella és Botka Gyula már Argentinában született, és még ők sem voltak Magyarországon. A közmédia azonban vállalta, hogy hazahozza őket az Itthon vagy Magyarország szeretlek hétvégére. Lukács Csaba, a Magyar Nemzet újságírója már ott van velük Chacóban.
Óriási lázban égnek, már napok óta csomagolnak, és állandóan arról kérdezgetnek, hogy milyen lesz Magyarország. Van bennük ugyan egy kép, hiszen egész életükben arra vágytak, hogy egyszer legalább nekik sikerüljön az, ami a füleiknek soha nem sikerült, hogy hazatérni.
Az Itthon vagy Magyarország szeretlek hétvége ötletét a közmédia egyik legsikeresebb játéka, a Magyarország szeretlek adta. Rengeteg néző kérte ugyanis, hogy vigyék ki a játékot a stúdióból.
A lényege az, hogy megmutassuk egy 20 órás műsor folyamban azt, hogy miért szeretünk itthon lenni Magyarországon. Mik azok a gasztronómiai, kulturális élmények, amik ehhez az országhoz kötnek bennünket.
Az Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozathoz több mint 1300 önkormányzat csatlakozott. A Szent Mihály napi ünnepi hétvégére a közmédia valamennyi csatornája készül.
Ahogy már az adás elején mondtuk, közúti balesetet szenvedett Hende Csaba honvédelmi miniszter a Nógrád megyei Hollókő közelében. Szemtanúk beszámolói szerint a miniszter a saját lábán szállt ki a sérült autóból. A minisztert a budapesti Honvéd Kórházba szállították, ott van kolléganőm Bősze Bernadett. Szerusz Berni, tudsz-e már valami bővebbet, többet a miniszter úr, illetve a sérültek állapotáról?
Jó estét kívánok! Ugye nem sokkal adásunk előtt landolt két helikopter a budapesti Honvéd Kórház tetején. Az első helikopterrel hozták a balesetet okozó autóban ülő egy férfit, őt biztos, hogy súlyos hasi sérülésekkel vették fel a kórházban. A második helikopterrel hozták Hende Csaba honvédelmi minisztert. Az ő állapotáról egyelőre pontos információk még nincsenek, hiszen jelenleg is vizsgálják, és ameddig ez a vizsgálat tart, addig a kórház nem nyilatkozik az állapotáról.
Berni, magáról a balesetről tudsz-e valamit?
A balesetről annyi még kiderült, hogy ugye ez Nógrád megyében egy szerpentines szakaszon történt, amit két rali versenyző megpróbált illegálisan lezárni. A megkülönböztetett jelzést használó honvédségi autó ezt az illegális lezárást próbálta meg kikerülni, és ezután nem sokkal karambolozott a ralisokkal. Az autót vezető, mármint hogy a ralisok autó, tehát a karambolt okozó autót vezető 24 éves férfit eddig már több mint 20-szor büntették gyorshajtásért, és úgy tudjuk jelenleg is 6 ilyen eljárás zajlik ellene.
Berni, köszönjük! A híradó után most jönnek a sporthírek, Nézi Jenő már várja önöket, aztán pedig az időjárás jelentés. Utána a Bárcsak című angol-amerikai filmdrámát láthatják, aztán lesz este, szó lesz a kilakoltatásról Újbudán. A késő esti híradó pedig ma 11:30-kor kezdődik, Varga Edit várja majd önöket, viszontlátásra!